Kövér László az országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Az ülésezés rendje változik ebben a ciklusban?
Nem. Ez most látszólag ellentétben áll azzal, ami majd következni fog a előttünk álló egy-két hétben, mert a költségvetés beterjesztése miatt, meg a rendelkezésünkre álló rövid idő miatt is itt egy kicsit kaotikus tárgyalási rend lesz, tehát gyakorlatilag minden héten fogunk majd ülésezni, már azután, miután beterjesztették a törvényeket a kormány részéről, de az őszi szünet után, az őszi időszaktól kezdődően visszatérünk a G7-es ülésezési rendre, tehát lesz egy A7, amikor a plenáris ülések zajlanak, és lesz majd egy B7, amikor a bizottsági ülések, illetve a parlamenti képviselőknek a választókeleti munkája kerül előtérbe.
A költségvetésre pedig egy rendkívüli ülésszakot kell összehívni?
Tulajdonképpen nem, mert még a rendes tavaszi ülésszak keretei közé ez beillesztető, de lehet, hogy már átnyúlik abba az időszakban is, ahol a rendkívüli időszakot kell, sőt, valószínűleg át fog nyúlni abba az időszakban, amikor rendkívüli üléseket kell majd összehívni.
Nem egyszerűbb meghosszabbítani a tavaszit addig, ameddig az év közepén el nem fogadják?
Hát ez törvény szabályozza, hogy meddig tart a tavaszi ülészak, és onnantól kezdve ez már rendkívüli, független attól, hogy egyébként semmilyen látványos eleme e tekintetben nem mutatkozik a rendkívüliség.
Az őszi ülésszak, azt is szintén törvény szabályozza, a szabálya pontos, akkor kell elkezdeni, amikor el kell kezdeni. Látják-e már, hogy milyen törvényeket hoz a ház elé a kormány?
Egyelőre csak a költségvetés, amit éppen talán a mai kormányinfón jelentett be Gulyás Gergely miniszter úr, hogy június 13-án szeretné a kormány a ház elé terjeszteni a jövő évi költségvetést, és aztán a következő héten tudnánk ezt tárgyalni, és ha minden jól megy, akkor július 20-áig be is tudjuk a tárgyalást fejezni, tehát el tudjuk fogadni a költségvetést. Ha nem megy minden jól, ha kicsit valahol késedelmet szenvedünk, akkor a következő héten mindenképpen ezt meg tudjuk oldani, tehát a frakció tagokat úgy igazította el a pártelnök úr, hogy lehetőség szerint július 29-ig ne tervezzenek semmilyen külföldi nyaralást, tehát addig álljanak rendelkezésre. És a stop-soros törvénycsomag lesz a másik, amit szintén Gulyás Gergely miniszter úr már meg előlegzett, az meg a jövő kedden kerül a házasztalára.
Azt mondta, hogy ha nem szenvednek késedelmet, hol lehet késedelmet szenvedni kétharmados többséggel? Ezt eléggé kigyakorolták az elmúlt időszakban, nem?
Hát igen, ez egy elvi felvetés volt a részemről, tehát azért a korábbi költségvetések elfogadásokor előfordult az, mondjuk igaz, inkább hogy az első ciklusokban volt ez jellemző, nem az elmúlt néhány ciklusban, hogy különböző számok összepasszítása, olyan módosító indítványok beadása és elfogadása, amelyeket a többség támogatott, azok átrajzolták a illetékes minisztérium, tehát a pénzügyminisztériumnak az elképzeléseit. De ezt én nem várom, hogy ez így lesz, csak egy biztonsági határidő volt ez a július 29-e.
A Törvényalkotási Bizottság szerepe az marad, ugyanaz, ami volt?
Igen, ez most már kezd letisztulni, sőt, múlt időben mondhatom, hogy le is tisztult. Szakmai viták alapvetően lezárulnak a szakbizottságokban, és azonnan tovább küldött módosító indítványok tekintetében a Törvényalkotási Bizottság már arra kell, hogy ügyeljen, hogy a törvény koherenciáját a különböző oldalról jövő módosítások ne feszítsék szét.
A sarkalatos törvényt, amelyeket az alaptörvény szám szerint is, meg téma szerint is meghatároz, behoznak az országgyűlés elé ismeretei szerint?
Mostani ismereteim szerint a stop-soros törvénycsomagon kívül nincs olyan, ami napirendre kerül. Hát pontosabban elbizonytalanodtam, hiszen a
közigazgatási bíráskodás.
Éppen azt akartam mondani, a miniszter úrnak a kormányinfójából derült ki, hogy a kormány az előre akarja hozni, tehát még a ciklus elején meg akarja fogalmazni és el akarja fogadtatni azokat a törvényeket, amelyek a önálló közigazgatási bíráskodás visszahonosításáról szólnak, és ezek valószínűleg érintenek kétharmados törvényrészeket is, miközben egyébként a bírósági szervezeti rendszert egyébként nem érintik majd.
Kell-e ilyenkor, ha a kétharmad éppen megvan, sietni? Mert arra volt gyakorlat meg példa korábban, hogy menet közben szűnhet meg. A kétharmados törvényeket.
Ezzel csak nem indulhatunk ki ebből, hogy gyorsan...
De ha egyszer már volt rá példa...
Igen, jogos a kérdés teljesen, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy, hogy a jogos kérdésre az a természetes válasz, hogy bár ez elvileg előfordulhat, de mégsem indulhatunk ki ebből, mert akkor eltévesztjük a célt, tehát úgy kell gondolkodnunk a törvényalkotásról is, mert hogy ez a kétharmados többség rendelkezésünkre áll, tehát azért nem érdemes kapkodni és esetleg hibát elkövetni, mert nem tudjuk, hogy úgymond ez meddig áll fenn. Arra azért nem nagyon volt példa. Nem mondom, hogy nem egyáltalán, de nagyon ritkán volt példa a Fidesz esetében, meg aztán nagyon különösen régen volt utoljára példa, hogy valaki elhagyott volna bennünket, és ezért csökkent volna a frakció létszáma. Ez 2010 óta egyáltalán nem volt. Erre nem volt precedens, hanem ha csökkent, akkor a sajnálatos halálesetek miatt történt meg.
Az elnöki székből hogyan látszik a miniszterelnök irányítási meg vezetési tevékenysége közötti különbség?
Ezt már mások is kérdezték a sajtó munkatársai közül, és akkor is kénytelen voltam bevallani, hogy, hogy dacára köztünk fennálló jó és szoros munkatársi viszonynak, de ezt egyelőre én is várakozással figyelem, hogy pontosan hogyan fogja ezt a miniszterelnök úr saját maga értelmezni, hiszen ő tett különbséget a két kategória között. Én azt látom, vagy azt tudom ebből ki álmozni a magam számára, hogy ő inkább fog politizálni, mint eddig. Tehát értem ez alatt azt, hogy a kormánynak világos irányokat szab a stratégia kapcsán, a stratégia kidolgozásában talán érdemében bele fog folyni, mint eddig ezt megengedte számára az a rengeteg ügy, ami leterhelte. Tehát egy kicsit, ahogy az előbb azt mondtam, hogy a parlament maga is levegőhöz jutott, meg az ország, hogy nem kell már
kapcsolatot kezelni.
Ez a kormányzatra is igaz. Tehát ott is talán szellősebben lehet mozogni, meg gondolkodni, és ez azt jelenti, hogy a miniszterelnök úr talán jobban rajta fogja hagyni a saját kezenyomát a kormányzáson, ami nem azt jelenti, hogy egyébként alárendelt státuszba kerülnének a miniszterei, bár Magyarországon kancellári berendezkedés van, tehát egy személyi felelősség viszi a miniszterelnök, a mindenkori miniszterelnök a kormányt, de ez együtt is egy munkatársi viszony fog majd kialakulni. Nem is tudom, lehet másképpen olyan személyiségek alkotják ezt a kormányt láthatóan. Az előzőt is ilyenek alkották, akik azért partnerek tudtak, és csak partnerek szerettek volna lenni, de mégis talán hogy mondjam, talán jobban fogja a miniszterelnök a saját kormányát vezetni, mint eddig ezt tette, és nem fog elveszni a részletekben, hanem nyilvánvalóan vannak olyan stratégiai célkitűzései a kormánynak, amelyeknek a megvalósításával majd 2022-ben oda kell állnunk a választók elé, be kell számolnunk, hogy a célkitűzéseinkhez képest mit értünk el, és akkor nyilván szeretne tisztán elkismerettel egy ilyen számvetés elé állni.
Még mindig az országgyűlésnél maradva, és a szellősségnél azt hogy élik meg, hogy a TripAdvisor-ön a tizedik helyen vannak, ez egy világ látogatói által összeállított befolyásolhatatlan rangsor. Kettővel van előttünk az alkatrazi Börtönsziget, de az Akropoliszt meg hattal előzzük. Ez azt jelenti, hogy tömegek vannak a parlamentben. Ezt bírják a dolgozók?
Egészen pontosan több mint 640 ezer látogatója volt az országgyűlésnek a tavalyi esztendőben, és ez jelentős növekedés az egy évvel korábbi szintén a 500 ezer fölötti létszámhoz képest, és nagy valószínűséggel, ahogy láttam az első néhány havi adatokat, a mostani év végén még nagyobb tömeget fogunk majd regisztrálni, és kis túlzással mondhatnám azt is, hogy már betelt a parlament, tehát hogyha minden jól megy, és így alakul a látogatói létszám, akkor az éjszakás műszakot kell majd elrendelni az idegenvezetőknél, meg a házdolgozóinak egy részénél. De félretéve a tréfát, az részben származik ez a növekmény a Budapest meg Magyarország iránti növekvő turisztikai érdeklődésből, hiszen hát ha Budapestet meglátogatja valaki, akkor nem hiszem, hogy a parlament épületét kihagyja. Részben pedig nyilván annak is köszönhető, hogy az elmúlt esztendőkben, az elmúlt két ciklusban egy európai minőségű rendet teremtettünk a Kossuth téren, meg az épületen belül is, meg az épület körül is. Létrehoztunk olyan múzeumokat, amelyek vonzóak. Itt a nagy része a látogatóknak külföldi, de azért több tízezer magyar diák látogat el egy évbe a Magyarország ház épületébe, akár általunk szervezett programokra, akár pedig történelemóra keretében, tehát megnézik a Magyar Alkotmányozság, Alkotmányozás Múzeumát, ami áttekinti a honfoglalástól egészen a rendszerváltozásig a magyar alkotmányfejlődést. Tehát sok mindent tettünk és teszünk annak érdekében, hogy minél többen lássák a saját szemükkel is, hogy hol dolgoznak azok a képviselők, akikről hol jó, hol rossz véleménnyel vannak, de talán nem csak azt látják, hogy hol dolgozunk, hanem amikor bejönnek és hallgatják azt az idegenvezetést, ami nagyon tartalmas, akkor talán jobban meg is értik, hogy mi az a munka, amit mi végzünk.
Honnan jönnek a legtöbben? Van valamilyen nyilvántartásuk erről? Mert azért már látniuk kell, hogy ki megy be az országgyűlésbe.
Hát a legtöbben az Európai Unióból jönnek, de a tengeren túlról, keletről, nyugatról egyaránt egyre dinamikusan bővülő körben. A látogatók 79,5%-a külföldi, és ebből 30,6% az Európai Unión kívüli vendég. A magyar látogatók száma, vagy illetve aránya pedig a 20,5%. És ugye az előbb említettem, hogy több tízezer diák fordul meg a házban, ez a tavaly esztendőre vonatkozóan pontosan, vagy majdnem pontosan 47 ezer diákot jelent. És ebben természetesen vannak olyan vendégek, akik főleg az Európai Unión kívüli országokból érkezők, akik hát elég borsos, magyar pénztárszával mérve elég borsos jegyárat fizetnek azért, hogy megnézhessék a parlamentet, de a nemzetközi sztenderdek szerint ez nem kiugró, amit mi kérünk. Az Európai Uniós látogatók számára azért tartjuk viszonylag alacsonyan a belépti díjat, hogy egy magyar ember számára is megfizethető legyen. És van olyan lehetőség is a képviselők számára, ez nyitva áll, hogy a képviselők 10 000 forint technikai költség lefizetése mellett gyakorlatilag ingyen hozhatnak be látogatókat. Tehát a képviselők vendégeként belépti díj nélkül lehet a parlamentet meglátogatni. Ilyen is van nagyon sok.
Lássák, hogy hova küldték őket.
Parancsol?
Hogy lássák, hogy hova küldték
Így
őket.
Van, pontosan. Ezek nyilván a képviselők szavazói, választói köréből kerülnek ki. És akkor még vegyük ide azokat a nyílt napokat, amelyek a nemzeti ünnepeinkhez kötődnek, amelyeket egyébként törvényi lerő számunkra, amikor a koronára és a kupolacsarnokra korlátozódva ugyan, de mindenféle belépti díj és rendezés nélkül gyakorlatilag szabadon be lehet lépni, lehet egy rövid kört sétát tenni, és akkor elmutatja valaki, hogy azon az ünnepi napon látta a Szent Koronát, illetve ott állt a magyar királyok szobra alatt.
De nem vakuszhat továbbra sem.
Nem vakuszhat természetesen, ezek ilyen nemzetközi szabályok már, de szerintem helyes szabályok.
Mi a választmány dolga két választás között szűkkel a választás megnyerése után?
Elvileg a Fidesz országos választmánya az alapszabályból fakadóan a párt egyfajta parlamentje. Tehát stratégiai kérdéseknek az eldöntésében a kongresszuson kívül, mert az a végső legsúlyosabb döntéshozatali testületünk, minden kérdést magához vonhat és dönthet benne. A jelöltek kiválasztásában és nevesítésében például nem pótolható szerepe van, és a párt költségvetését is a választmány fogadja el. Politikai kérdésekkel, olyan direkt politikai, stratégiai kérdésekkel őszintén szóval nagyon régen foglalkozott a választmány, aminek az az oka, nem csak az az oka, hogy most már az első ciklus is ide számítva 13. éve kormányzunk a 28-ból, hanem azért is szólt ez a fajta funkciója a választmánynak egy kicsit háttérbe, mert nagy a személyi átfedés a frakciónk és a választmány tagsága között. Nem teljesen esik egybe a kettő, de a választmány többségét a frakció tagok alkotják, akik választókerületi elnökökként tagjai ennek a testületnek. Tehát a politikai vitákat fölösleges megkettőzni. A frakcióban rendszeresen, üzemszerűen zajlik a politikai vita azokban a kérdésekben, amelyek a törvényhozást is érintik. És hogyha nincs különös indoka, akkor önmagában ezért egy országos választmánygyűlést nem szoktunk összehívni.
Jelenlegi ciklus politikai célja, hogy mit kell elérni a végére? Az eldőlt, és ha igen, az mi lesz?
Sokféleképpen lehet ezt megfogalmazni, és induljunk ki onnan, ahol a kormány is kiindult. Tehát folytatása lesz a következő ciklus mindannak, ami az elmúlt 4 esztendőben mögöttünk van. Magyarországot meg kell védeni, a biztonságát fönn kell tartani, a családjainkat meg kell erősíteni. Ezek össze is függnek, tehát nem a migrációban látjuk Magyarország népességének a megújulási lehetőségét, hanem a magyar családok támogatásában. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, ahhoz a magyar gazdasági teljesítőképességet legalább szinten kell tartani, de inkább stabilizálni kell a 4% körül, ha lehet, akkor a 4% fölötti gazdasági növekedést el kell érni évente. Meg kell próbálni ehhez egy olyan adócsökkentési politikát tovább vinni, ami lehetővé teszi, hogy a munkahelyek föntartását a vállalkozók, a munkadók meg tudják oldani, illetve amennyiben még egyáltalán lehetséges, ezt fizikailag tudják bővíteni. Abban az értelemben mindenképpen lehetséges, hogy a bérköltségek csökkenésével lehetővé válik a béremelés. A béremelések a jövedelmek szintjének az emelésével talán kevésbé lesz vonzó a külföldi munkavállalás, tehát ilyen értelemben, aminek már látszanak előjelei, és remélem, hogy a biztató jelek azok tendenciává állnak össze, hogy több ember jön majd haza, mint amennyien külföldi munkavállalás mellett döntenek, mert érdemes lesz Magyarországon is munkát vállalni. Nem csak azért lesz érdemes, mert mégiscsak jobb környezetben van az ember a sajátjai körében, mint idegenben, hanem azért is, mert itthon is meg fogják majd fizetni a magyar munkaerőt. Tehát ezek olyan célok, amelyeket még lehetne sorolni, de én mindezeknek a középpontjába a demográfiát, a népesedési helyzetet tenném, ami ugyanakkor nem intézhető el, nemhogy egy, hanem még három ciklus alatt sem. 1980 óta fogy a magyar népesség, azóta születnek kevesebben évről évre, mint amennyien meghalnak. Egy ilyen hosszú, több évtizedes tendenciát, ami ráadásul beleilleszkedik egy európai népesedési trendbe is, tehát nem logunk mi ilyen szempontból sajnálatos módon, hanem ugyanazt a sorsot osztjuk, amit az európai népek is választottak maguknak. Tehát egy ilyen tendenciában, történelmi folyamatban nagyon lassú változásokra lehet csak számítani, de mindenképpen fontos, hogy 4 év múlva el tudjuk mondani, hogy amit a kormány anyagi eszközökkel, meg politikai eszközökkel megtehetett azért, hogy a fiatal generációkat a családalapításra rábírja, illetve értékként tudja elfogadtatni a magyar társadalom többségével a családalapítást, sőt a két, de akár a két gyereknél nagyobb családokat is, két gyerekesnél nagyobb családokat is, ezt megtettük. Tehát én ezt, a saját személyes ambícióm az, hogy ezt 2022-ben elmutassuk a választóknak.
De van ebben még tartalék? A családtámogatási rendszerrel, meg minden egyéb adózási rendszerrel másfél körülire jött föl a reprodukció. Csak nem mindenki biztos benne, hogy ez ettől van. Tehát az anyagi lehetőségekben mennyi tartalék van még?
Szerintem ettől is van, de a kérdés teljesen jogos, sőt, nagyon lényeglátó, mert egy korlátja ennek van, és azért is mondtam, fogalmaztam így az előbb, hogy szeretném azt tudni majd, hogy 2022-ben, hogy mindent, amit megtehettünk, azt megtettük. Nem általában véve arra 4 évre vonatkoztatva mondtam ezt, hanem amit a kormány politikai eszközökkel megtehetett, azt ebben a 3 ciklusban oldja meg és fejezze be a családtámogatási rendszer kiépítését. Onnantól kezdve ez már üzemszerűen működjön, ugyanis a demográfiai folyamatok befolyásolásának egyik nagyon fontos eleme nem magának a családtámogatási rendszernek a bőkezűsége, hanem a kiszámíthatósága, a stabilitása. Tehát azokban az országokban, ahol jobb az Európai Unió átlagánál a termékenységi helyzet, azokban az országokban hosszú évtizedek óta kiszámítható családtámogatási rendszer működik. Jönnek meg mennek a kormányok, de nem borogatják föl olyan módon, mint ahogy tették a balliberális kormányok mindjárt 94 után, emlékezünk a Bokros csomagra, vagy tették 2002 után is, ami akkor éppen kiépülő félben lévő családtámogatási rendszerünkkel. Tehát, hogyha ebben el tudnánk is érni egy politikai konszenzust, az egy óriási fejlemény lenne a magyar demokrácia 90 utáni történetében, és elvinne bennünket legalább egy lépéssel közelebb ahhoz a helyzethez, ami a megoldást igazán hozhatná, vagyis hogy egy mentális fordulat álljon be a közösségünkben, a nemzetünkben, a fiatal generáción gondolkodásában, abban a kérdésben, hogy mi fontos és mi nem. És legyen egyre inkább a gondolkodásunk emberközpontú, tehát ne fogyasztásközpontú, szabad így mondanom, ne az életminőségnek a tárgyakkal leírható mércét tekintsük a szemünk előtt, ne azt nézzük állandóan, hogy éppen mit tudunk még megszerezni az anyagi világból, hanem próbáljuk meg saját magunk felé, meg az emberi kapcsolatok felé fordulni. Hogyha másképp áll egy társadalom a gyermekekhez, akkor az másképp érzi magát a világban. Azt kell, hogy mondjam, hogy boldogabbak azok a társadalmak, ahol több gyermek van, mert az életnek örülnek. Az európai ember egy kicsit eltávolodott ettől a gondolkodásmódtól.
De a mi sikeres embereinktől, vagy a vezetőinktől jó példát látunk erre? Hát ők is gazdagodni akarnak, bővülni, sikereket elérni, karriert csinálni. Miért lennénk mi mások?
Most egy kicsit vékony égre merészkedem, vagy ingoványos területre, mert ugye először is olyan személyes dolgokról leszek kénytelen beszélni, ami egy politikus számára nem biztos, hogy illendő, vagy nem mindig áll jól a szánkba. Aztán fogok ehhez képest ellen példát is fölvetni, ami szintén megint a személyeskedés határát fogja majd súrolni, de nem tudom mégsem megállni. Ebben önnek megint csak van igazság, amikor ezt a kérdést fölteszi, de azért mégis, ha megnézzük, hogy a nyugat-európai országok kezdve az Egyesült Királyságtól, Franciaországon, Németországon át, de vegyük ide egyébként az Európai Bizottságnak az elnöki pozícióját betöltő személyt is, és akkor hadd ne menjünk minden egyes nyugat-európai országon végig, mert nem tudnám őszintén szóval megmondani, hogy kinek hány gyereke van. És megnéznénk Kelet- és Közép-Európa politikai vezetőinek a családi helyzetét, induljunk ki mindjárt Magyarország köztársaság elnökéből, miniszterelnökéből, a Fidesz frakciónak a tagjaiból, vagy az elnökséget alkotó körből, akkor egy drámai különbséget látunk, és itt a statisztikai sokasság azért nem hazudik. Tehát egyik oldalon vannak azok a gyermektelen karrierpolitikusok, akiknek ezért vagy azért a Jóisten nem adta meg a lehetőséget, vagy ők nem éltek ezzel a lehetőséggel, hogy családot alapítsanak, és valójában ők nem is tudnak olyan dimenziókban gondolkodni, ami arról szól, hogy mi lesz a saját országukkal, meg Európával akkor, amikor az ő meg nem született unokáik majd fölnőnek. Mi meg nem tudunk másképp gondolkodni. Nekem 57-58 éves fejemmel már nem azon jár az agyam az önnek a föltett kérdésre válaszolva, hogy én még mit tudnék magamnak megszerezni. Köszönöm szépen, én nagyon elégedett vagyok azzal, amit a Jóisten eddig megadott. Nekem azon jár az agyam, hogy mi lesz az én gyerekeimmel, meg mi lesz a gyerekeim gyerekeivel, akiket még nem látok, még nem ismerek, de nagyon várok már. Tehát ez a fajta gondolkodásmód nem véletlenül jellemző Közép-Európára, nem csak Magyarországra, hanem a visegrádi négyekre. Nem véletlenül utasítjuk el a bevándorlást, és mondjuk azt, hogy egy családtámogatási rendszerben kellene gondolkodni, és meg kéne próbálni az értékrendszerünket tekintve is visszatérni valahol a gyökerekhez, az alapokhoz, mert máskülönben Európa el fog veszni.
Látják-e már, hogy az Európai Uniós választásokra mivel készülnek?
Hát ez lesz a legfontosabb kérdés, illetve ennek a fonákja, a bevándorlás, a migráció, amit az Európai Unió polgárainak a döntő többsége fenyegetésként él meg, és nem csak biztonsági, közbiztonsági szempontból, hanem az értékeire, ami szerint az életet élni szeretné, arra való fenyegetésként is. Egy nagyon fontos felmérést olvastam, vagy egy információt kaptunk belőle. Az elmúlt hónapokban egy magyarországi felmérésből az derült ki, miközben tudjuk, hogy a magyar társadalomnak az elenyésző hányada jár templomba rendszeresen, tehát a vallásosság nem jellemző az országra, mondjuk olyan mértékben semmiképpen, mint Lengyelországra, ez igaz lenne, de az embereknek több mint a 70%-a, nagyjából a háromnegyede, az fontosnak tartja, hogy Magyarország őrizze meg a keresztény morális, kulturális jellegzetességét, gyökereit, ehhez ragaszkodjon, mert minden ember, aki egyébként adott esetben talán még ateista is, pontosan tudja, hogy ezek olyan kulturális keretek, amelyek, hogyha szétfeszítik őket, akkor gyakorlatilag élhetetlené teszik azt az országot, meg azt a kontinenst, amiben mi jól érezzük magunkat, és éppen olyannak érezzük igazán vonzónak, amilyen. Nem szeretnénk ezt elveszíteni. Ezért van egy ösztönös kapaszkodása a gyökereinkbe, és ez nagyon elválasztja Európa két felét, liberális baloldali felét, a magát konzervatívnak, kereszténydemokratának tekintő politikai felétől is. Megosztja a politika elitet meg a társadalom többségét, lásd az elmúlt néhány hónap, néhány év választásait Németországtól Ausztrián át Olaszországig, és én szerintem ez fogja a következő európai parlamenti választásokat is eldönteni.
Jelöltek kiválasztásának mikor áll neki a választmány? A választmány választja ki?
Igen, a választmány, de mindig az utolsó pillanatra szoktuk hagyni, nem azért, mert titkolózunk a végtelenségig, hanem azért, mert mindennek megvan a maga ideje, tehát személyi kérdésekkel akkor foglalkozunk, amikor már minden más munkát elvégeztünk.
Gyakori, vagy gyakorlat maradt, hogy külhoni magyar képviselő is lesz a Fidesz listáján, európai parlamenti
választása? Nem látok indokot arra, hogy ezen változtassunk, sőt, ha valaki ez érdekelt volna és figyelte volna, akkor azt látta volna, hogy amióta az európai parlamentbe képviselőket tudunk küldeni, a Fidesz frakciója meglehetős személyi állandóságot mutat, ami nem azt jelenti, hogy nem cserélődött ki már jelentős része, de például Szájer József a kezdetektől kint van, ő ott, ha szabad így fogalmaznom, a brüsszeli hitfőállásunknak az őre, tehát mi az európai parlamenti képviselőinket arra is használjuk, nem minden ország gondolkodik egyébként így, hogy a magyar külpolitikához a saját eszközeikkel megkapcsolt rendszerükön keresztül tegyék hozzá azt, amit csak ők tudnak hozzátenni az Európai Parlamentben. Tehát mi érdemi munkát várunk el a képviselőinktől, és miután a nemzetpolitika egy kiemelt stratégiai ágazata a kormányzat politikájának, ezért fontos az, hogy hitelesen a saját személyes tapasztalataikon keresztül tudják a mi határon túlról származó képviselőink elmondani az ottani kollégáiknak az Európai Néppárton belül, vagy éppenséggel a más frakciókban, hogy mit akar a magyar kormány, miért tartja ezt fontosnak, és milyen segítséget vár ehhez az európai intézményektől.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kövér László, az országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.